Köszöntöm az Arena hallgatóit, a mikrofonnál Lavai Richárd, vendégünk ma este Ári Tamás Lajos, az oktatási jogó biztosa. Jó estét kívánok!
Jó estét kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Köszönöm szépen, hogy elfogadta a meghívásunkat. Hogyha oktatási jogok, akkor valószínűleg a legközelebbi ügy, az általában mindenkinek, én azt gondolom, hogy az jut eszébe, ez az általános iskolai beiratkozások. Ugye meglehetősen sok vita volt e körül, és itt az Arénában is sokat foglalkoztunk ezzel a kérdéssel. Ugye az egyik legfontosabb talán az, hogy ugye ki kellett bővíteni azt a felső határt, ameddig ugye az elsősöket fel lehet venni, ugye 32 fő most a felső határ. Mit szól ehhez? Foglalkozik ezzel egyáltalán? Tehát, hogy 32 elsős is lehet akár egy első osztályban?
Foglalkozunk vele, mert ugye a szülők megkeresnek bennünket a panaszokkal, és azt látom, hogy az a módosítás, hogy 32-en legyenek egy osztályban, az egy ilyen tűzoltó megoldás. Tehát az látszott, hogy amikor modellezték, ha egyáltalán megtették, hogy hány elsős kerül be, akkor itt hibáztak azok, akik ezt nem vették észre. Mert hogy egyébként a jogszabályokban alig történt változás, illetve egy természetesen a határidők változtak meg, aki augusztus 31-e előtt tölti be a hatodik évét, az mehet iskolába, amennyiben iskola érett. Az iskola érettségre vonatkozó szabályok nem változtak, tehát ugyanúgy szakemberek döntik ezt el, semmi kényszer nem volt benne. De hát én 11. éve csinálom ezt, és azt látom, hogy a politikai kommunikáció megelőzte a jogszabályokat. Mindenki arról beszélt, hogy 6 éves korba iskolába kell menni. És hát a szülők, amikor oktatásról van szó, akkor nem úgy döntenek, mint egy vendéglőről, hogy hát ma jó időben menjünk ki egy nyári kertbe. Oda iskolába kell menni, bíznak az államban, bíznak ebben a rendszerben, nem tehetnek mást, hiszen kötelező oda menniük, és hát kétségtelenül az információs forrás azért nagy részt a sajtó, az internet, nem a jogszabályokat fogják bújni. Itt egy hiba történt, későre sikerült korrigálni azt, hogy nincs pánik, vagy nem kell feltétlenül pánikba esni, de addigra már a beiratkozások egy jó része megtörtént, és azt látni, hogy biztos soknak nincs hely.
Az oktatási jogok szempontjából most az első osztályosok oktatási jogait vesszük, akkor ebből a szempontból egyébként ez a 32 fős létszám megítélhető? Ugye erről szakemberek vitatkoznak, hogy sok vagy kevés, vagy kevésnek nyilván nem kevés, de hogy mennyire sok, de az oktatási jogok szempontjából ön tud erről véleményt formálni a 32 fős felső keretről?
Ja, farmúci helyzet, mert eddig a jogszabályokban nem a 32 szerepelt, ezért ha 27 szerepelt, és ha mégis 30-an kerültek be egy osztályba, akkor meg lehetett ítélni, hogy ez jogsértő. Na, mint a jogszabályt átalakítják 32-re, onnantól kezdve a 27, vagy a 31, vagy a 32 már nem lesz jogsértő. Az igazi baj az az, hogy a legtöbb szakember szerint 32 gyerekkel már nagyon nehéz mit kezdeni, és az elmúlt évek egyébként arról szóltak, hogy túl zsúfolt osztályokban leterhelt tanárok nehezen érnek el sikereket. Tehát, hogy megvannak az argumentumok, hogy miért ne, és valószínűleg a jogalkotó, ha előre látta volna, hogy ilyen van, akkor sokkal inkább más megoldást választ, mint ezt.
Egyébként ez akkor sem oktatási jogi kérdés, vagy oktatási jogi kérdés, mondjuk az elsős oktatási jogainak a kérdése, hogyha tudjuk azt, hogy az országban azért ez csak nagyon koncentráltan, például a fővárosban és az agglomerációban jelentkezik, vidéki térségekben, talán még a vidéki nagyvárosokban sem olyan égető ez a probléma. Tehát itt jelentős eltérések vannak egy fővárosi első osztályos és mondjuk egy vidéki első osztályos helyzete között.
Ugye az a természetesen megítélhető jogilag is, hogy ne, azt történt, hogy nem sikerült jól kalibrálni a rendszert. Nem sikerült úgy meghatározni a számokat, hogy minden gyereknek legyen helye méghozzá, lehetőség szerint egyforma esélyekkel tudjanak tanulni. Most azt látunk, hogy bezárt intézményeket ki kell nyitni, vagy bezárt épületrészeket ki kell nyitni, melyeket azért zártak be, mert a gyerek létszám csökkent, és nagy valószínűséggel néhány év újra be kell zárni, hiszen beáll ez a rendszer jövőre. Már nem lesz ez a probléma. Tehát egy különleges, egy tanévre vonatkozó megoldásrendszert kell kitalálni, azért, hogy a gyerekek legalább iskolában legyenek, még akkor is, hogyha 32 fős osztályban. Tehát kétségtelenül a történet megítélhető, és meg is van róla a véleményem. Én a szülőket most abban tudom segíteni, hogy lehetőség szerint bekerüljenek a gyerekek az iskolába oda, ahova értelmes bekerülni. Azért az megmondom őszintén, iker gyermekek édesapjaként szíven ütött, hogy az egyik gyereket fölvették, és az iker testvérét meg nem.
Ezt lehet egyébként? Régen volt talán egy szabály, hogy nem lehet.
Nem lehet, csak most meg ilyen sorsolásokkal döntenek, mert nem tudnak más modelleket kitalálni, és ezek meg ilyen embertelen abszurd helyzeteket is tudnak eredményezni. Most gőzerővel dolgozik minden tankerület, hogy ezeket a helyzeteket megoldja.
Egyébként épp ezt akartam kérdezni, hogy azok a megoldások, amelyekkel megpróbálták a létszám feletti gyerekeket valahogy elosztani, akár a körzeten belül, akár kívül. Egyébként nem tudom, hogy ez mennyire megítélhető, hogy körzeten kívül el lehet helyezni, aki oda tartozik egyébként, de ezek a szabályok mennyire állják meg a jogi próbát?
Megengedi, hogy csak egy lépést visszalépjek erről a történetről, hogy helyezzük kontextusba, mit jelent az, hogy körzet, meg ki hol lakik, meg az iskola. Hát a 85-től erre fele, és főleg a rendszerváltás után úgy éreztük, hogy a legnagyobb vívmány, amit elértünk az oktatásban, az a szabad iskola választás. És ez Magyarországon teljesen félreértették. A szabad iskola választás ez a nemzetközi jogi kategóriából indult, és azt jelentette, hogy az állam olyan demokratikus oktatási rendszert hoz létre, amelyben lehetővé teszi, hogy az államon kívül, amelyiknek kötelessége működtetni egy oktatási rendszert, más is alapíthat iskolákat. Egyházak, magánszemélyek, alapítványok, és a szabad iskola választás azt jelentette, hogy az állam nem tiltja meg a polgárainak, hogy az állami iskolán kívülre is beírassa a gyerekét. Nálunk ez teljesen torzult, és a szabad iskola választás azt jelenti sokak fejében, a jogszabályok egyébként nem ezt támasztják alá, hogy megválaszthatjuk az épületet magunknak. Sőt, ma már ádáz harcok mennek, és közelharcot vívnak a szülők, hogy ahhoz a tanítónénihez vigyék el a gyerekeket. És innen kell valami értelmeset kitalálni, és még nem sikerült. Ha összevetjük a rendszerünket a finnel vagy a brittel, ahol ugye az állami oktatás intézményei között nincs jelentős különbség. Nem érdemes trükközni a lakcímkártyával, nem érdemes a nagymamához beköltözni, mert az intézmények között nincs akkora különbség. Magyarországon ez a torzulás bekövetkezett, a szabadiskola választásban a középosztály a legsikeresebb, mert van információ és kapcsolatrendszer, és pénze, hogy vegyen a lakcímkártyát, és itt állunk most egy ilyen halmazban, ahol még ráadásul torlódnak is a gyerekek. Nehéz lesz ebből jól kimászni, de a szakemberek azért vannak, hogy ezekre megoldásokat találjanak.
Egyébként mielőtt tovább mennénk, és itt a részletkérdéseken foglalkoznánk, az ön hivatalának, az állampolgári jogok biztosának ebben a probléma megoldás keresésben mi a feladata, vagy mi a mozgástere?
Hát egyrészt azonnal csatornázni az ügyeket oda, ahol a megoldást meg tudják találni. Mi egy panaszszer vagyunk, és meg tudjuk nézni, hogy a rendelkezés álló jogok közül mi az, ami a legjobb az állampolgárnak, és mi ajánlást tudunk tenni a fenntartónak, magának az intézménynek, hogy a jogsértés szüntesse meg. Igyekszünk gyorsan dolgozni, tehát hogy elküldjük oda az ügyet, ahova való. Nagyon sokan nem tudják például, hogy most már a Klebersbergi intézmény, illetve annak a tankerületi igazgatóságai azok, akik fenntartóként döntéseket hoznak, meg messze van, meg nem tudjuk, meg nem értjük pontosan ezt a rendszert, és sokan nem oda fordulnak, ahol a gyors megoldás van, mi oda tereljük első körben ezeket az ügyeket. Ha pedig azt látjuk, hogy a több ügyből összefüggésszerűen most már egy nagyobb probléma halmaz van, akkor a minisztériumnak jelezzük, hogy itt egy koncentráltabb ügy van, és más megoldás szükséges, mint egyedi.
Egyébként a Klebersberg intézménycsináltató központnak a működését vizsgálják? Ugye itt volt egy viszonylag hosszú procedúra, hogy átadás átvétellel kezdődött, majd a beiratkozás volt az első nagy próbatétel a tankerületi igazgatóknak.
Magát az intézmények működését nem. Egyedi ügyekben viszont igen, és ez most kezd majd elindulni. Ők hoznak majd másodfokon döntést, és hozzám csak akkor lehet a panaszt eljutatni, ha az állampolgár, vagy a gyerek anyukája, apukája a rendelkezésre álló jogorvoslatokat kimerítette. Tehát volt már a Klebersbergnél. Majd nem sokára jönni fognak az első olyan másodfokú döntések, amiket a Klebersberg hozott, és amit az állampolgárok sérelmeznek. Tehát egyedi ügyekben fogok ilyeneket vizsgálni, és a következő években az összes fenntartói ügyem ilyen lesz. Eddig az önkormányzatokat vizsgáltuk, most a Klebersberg intézményeket fogjuk vizsgálni.
Ezekben az ügyekben, tehát akkor maradjunk a beiratkozások kérdésénél, ugye azt mondta, hogy nyilván, hogyha Klebersberg meghozza másodfokú határozatot, akkor lehet ugye önökhöz fordulni, önhöz fordulni. Ebben az ügyben mit várhatnak öntől a szülők? Tehát mi az, amit meg tud tenni? Nyilván mindenki azt várja, hogy akkor a gyerek járhasson mégis abba az iskolába, ahol már lehet, hogy éppen majd van 32 fős osztály. Tehát mire számítsanak, mit várhatnak öntől az egyedi ügyekben?
Azt, hogy én oda csatornázom az ügyét, és arra a tankerületi igazgatóságra igyekszem hatással lenni, találjanak megoldást. Attól félek, hogy lesznek olyan ügyek, amiben nincs jó megoldás. Tehát érdeksérelmeket fog okozni számos döntés. Nem lehet érdeksérelem nélkül megoldani. Nem fér be minden gyerek oda, ahova szeretne menni. Egészen különleges helyzetek adódtak elő. Azokban az iskolákban, ahol a körzet volt, és oda kellett volna menni a jogszabály szerint a gyerekeknek, hogy a szülők éltek azzal a lehetőséggel, hogy máshova vitték. Ebben az évben megváltozott. Saját gyerekeimnek a példája ugyanezt hozza. Ők még két osztályt tudtak indítani abban az évben, most negyedikesek, ebben az évben négy osztályt kellett indítani. Azok a szülők, akik korábban máshova vitték a gyerekeiket, vagy máshova vitték volna, a korábbi rendszer működik, most egyszer csak megjelentek, és azok még mindig jobb, hogy valahova be tudom pakolni a gyerekemet, és ez nem működik, csak még egy osztály indítani, még két osztály indításával, és ez kétségtelenül komoly feszültséget okoz. Budapest nagyvárosaiban, kerületeiben, illetve Magyarország nagyvárosaiban ez a helyzet.
Amikor legutóbb itt járt nálunk a Klévezben intézményfenntartó központnak az elnöke, Marek Népintér Aranka, akkor arról beszélt, hogy például egy megoldás lehet az, hogy tudjuk azt, hogy vannak olyan iskolák, ahova nagyon sokan jelentkeztek, és ön is utalt erre, vannak olyan iskolák, ahova viszont kevésbé, egyszerűen el kell osztani a gyerekeket. Ez oktatásjogi szempontból, én értem, hogy azt mondta, hogy a szabad iskolaválasztás nem azt jelenti, hogy bárhova lehet az olyan intézményrendszeren belül, de mégis ezt jogilag meg lehet ítélni. Egyáltalán fordultak vagy fordulhatnak ilyen panasszal önhöz? Hogy de én azt az iskolát szeretném?
Fordulhatnak ilyen panasszal természetesen. Az a baj, tudja, hogy ez az oktatás szinte minden kérdésére igaz. Tárgyalások nélkül nem megy. Higgy el, hogy láttam az elmúlt 13 évben számos olyan ügyet, amiben a szülők meggyőzhetők voltak. Csak azt láttam, hogy ezek bizony hosszú hónapok folyamatai voltak, mert sikerült a szülőket meggyőzni, hogy jó helyre kerül a gyerek. És az a baj, hogy nincs erre idő, nem csináltuk meg korábban, most meg nehéz. A bizalmatlanság fölütötte a fejét, és bizony lesznek olyanok, akik nem fogják érteni, vagy nem hiszik el, hogy a gyereküknek tényleg jó helye lesz akár egy másik helyen, illetve hát buszra kell ültetni, bérletet kell vásárolni, messzire kell elmenni, nehéz onnan begyűjteni a gyereket, nem a társaival van. Ezerféle ok van, ami miatt elkeseredettek lesznek a szülők, de továbbra is azt tudom mondani, mint minden hasonló ilyen konfliktusos helyzetben üljünk le tárgyalni. És ez azt jelenti, hogy Magyarország sok területén az 1900 gyerek esetében, akiket ez érint, le kell ülni akár az 1900 gyerek szüleivel. Fórumon, négy szem közt, ahogy a helyzet kívánja. Tárgyalások nélkül meg lehet oldani, előbb-utóbb valami lesz. Csak hogy nagyon sokan lesznek elégedetlenek, tanárok is, szülők is, diákok is, rokonok is, nagyszülők is, az szinte biztos, hogyha nem tárgyalunk.
Egyébként ennek az ügynek, hogy ez kialakult, ön szerint mi a legfőbb ok, vagy melyek, mik a legfőbb okai? Ugye itt sok mindenről beszéltünk, arról, hogy a szülők talán nem pontosan értelmezik a jogszabályokat, talán nem készült hatásvizsgálat. Ön mit gondol, hogy mi a legfőbb ok, amiért ez a helyzet most kialakult, ez a feszült helyzet az elsősök beiratkozása körül?
A tanás okokra vezethető vissza, de egyre biztosan. Az egy megfigyelhető érzület mindazok esetében, akik közel kerülnek az oktatáshoz, ez sokan vannak ilyenek, hogy egyszerre gyors folyamatokat látunk, tehát nagyon gyorsan változnak a jogszabályok, nehéz rá fölkészülni, nem volt előtte egyeztetés, egyszer csak derültékből villámcsapásként megjelent egy jogszabály, tehát ugye nagyon gyors pattogónak érezzük ezt a helyzetet. Hát ugyanakkor eltelt 3 év. Egyszerre van jelen a rendszerben a gyorsaság és a lassúság. És ha azt veszük, hogy néha kimaradtak konzultációk, akár szakmákkal, szakmacsoportokkal, civilekkel, szülőkkel, akkor ez a kettős érzület aztán szépen összeadódik, és egész egyszerűen az marad meg az emberekben, hogy valami nincs rendjén. Megrendíti azt a fajta bizalmat, ami az állam felé meg kell, hogy jelenjen egy ilyen társadalmi alrendszerben. És ez, azt gondolom, hogy ez az igazi hiba. Egy ilyen egyszerre gyorsan és lassan működő átalakulásnál erre nem számítottak, nem számolták ki, nem végezték el azokat a számításokat, amelyek alapján ez kiderülhetett volna. Gyorsabb volt az átállás, mint sem, hogy lett volna idő papír ceruzát elővenni, és ezeket a számításokat elvégezni. És akkor most megy a tűzoltás, mert valamit tenni kell, amiben valószínűleg újabb hibák fognak belecsúszni, és akkor megint tűzoltunk, és megint hibák fognak belecsúszni. Tehát, hogy lehet, hogy érdemes lenne néha leülni egy kicsit, egy napra, két napra a tankerületi igazgatóknak, és az iskola igazgatóknak, és vagy elvonulni egy kicsit, és nem megijedni a rettenetes mókuskeréktől, és végig gondolni, mindent jól csinálunk, nézzük meg, vegyünk két mély lélegzetet, és hát ha kitaláljuk, hogy a dolog hogy működjön. Az igazgatók sok problémát látnak, sok megoldást el tudnak képzelni, javaslataik vannak, párbeszéd az viszont szűkös mederben folyik, és így egy kicsit nehéz.
Ön tett erre javaslatot? Tehet erre javaslatot? Például a tankerületi igazgatóknak, vagy a Klebersberg intézménytartó központnak?
Párbeszédre?
Igen.
Természetesen. Úgy néz ki, hogy közeljövőben lesz egy olyan összejövetelük, amire bekéreckedek, és ezeket az aggályaimat el fogom mondani, illetve nem is aggályokat akarok elmondani, hanem együttműködést kínálok. A 17 ezer panasz tapasztalat alapján valószínűleg az én segítségemmel még könnyebb modellezni, hogy hol lehetnek a feszültség gócpontok az újonnan kialakuló rendszerbe. Beszéljünk, tárgyaljunk többet. Nem hiszi el, hogy hány pedagógus találkozva az utóbbi időben annak örül, hogy beszél velem. Annak örül, hogy elmondhatja valakinek. Én nem mindig tudom a problémájukat megoldani, de olyan felszabadító érzés tud lenni, hogyha kibeszéli a gondjait, hát még ha tudunk segíteni, hát még ha olyan embereknek mondja el, akik valóban döntési helyzetben tudnak segíteni. Szerintem óriási potenciál van még mindig a beszélgetésben. A szülők és a tanárok most kerültek először egyforma placra, nem alá fölé rendeltségi viszony van, ugyanabban a helyzetben vannak, megkereshetnék könnyebben egymást. Néha nincs modell, és ezt új utakon kell kitaposniuk, de most lehetőség van arra, hogy a tanár, a diák, a szülő, az önkormányzat, amelyik most elvesztette az iskola fenntartását, azok sokkal közelebb kerüljenek egymáshoz, és bármennyire furcsa, most van igazán terepe annak, hogy együtt találjanak ki jó megoldásokat.
A Klebersberg intézményfenntartó központ vezetője azt nyilatkozta nekünk, hogy látják azokat a pontokat a szabályozásban, amelyeket szerintük módosítani kellene, akkor is, hogyha jövőre nem lesz már egy ilyen évfolyamtorlódás, mint ami az idén volt. Ilyen pontokat önök látnak-e, és lesz-e javaslatuk arra, hogy mit és hogyan kellene, vagy lenne célszerű módosítani?
Látunk kétségtelenül pontokat, de nem akarjuk a Klebersbergtől elvenni a kenyeret, mert ők valószínűleg a mindennapi tapasztalatok alapján ezt sokkal jobban látják. Én egy pár hónappal ezelőtt azt hittem, hogy a 3 éves óvodai korhatár lesz az, ami ezt a torlódást okozni fogja. Én sem vettem észre a jogszabályban ezt a változást úgy, hogy ez gondot okoz kétségtelenül, mert én nem vagyok végrehajtója az oktatásnak, de érdemes készült, még egyszer ugyanabba folyóban elépjünk be, hogy ha már a gyerekek 3 éves kortól óvodába mennek, nézzük meg, hogy ott a számok mit mondanak, kockáspapíron, ceruzával legalább számoljuk ki.
Egyébként ez nem csak az általános iskolai rendszer átalakítására, hanem általában az oktatás átalakítására vonatkozó kérdés, hogy úgyhogy beszéltünk jogszabályokról, és ugye azt mondta, hogy nyilvánvalóan, amikor látszik valamiről, akkor meg tudja fogalmazni a véleményét. Nem lenne célszerű, vagy nem tudom, hogy önnek van szerepe, lehet szerepe, amikor születik egy jogszabály, vagy egy rendelet a minisztériumban? Általában oktatás ügyben?
Elvileg lenne szerepem természetesen, mert az a rengeteg panasz, amit kapok, az azért ad egy hatalmas szakmai tapasztalatot, amire bizton lehet számítani. De kétségtelenül ez nem működik olyan egyszerűen. Egyrészt azért, mert a politikusok nem mindig szeretik, hogyha az ő vitáikba mások beleszólnak. És ez azt gondolom, egyébként a reformok elején ez rendjén is van. A választásokon győztes pártnak el kell mondani, hogy milyen világképet képzel el, és milyen utakon lehet ahhoz eljutni. És bárki ezt vitatja, az azt jelenti, hogy egy másik ideológiai bázison áll, és azért támadja, mert azt gondolja, hogy egy másik világ a helyes. Tehát, hogy a politikusoknak meg kell adni azt a lehetőséget, hogy vázolják föl, mit képzelnek el, és ahhoz milyen jogszabályok visznek el. Az ombudsman típusú intézményeket úgy hozzák létre, hogy amikor már kikristályosodik, hogy milyen jogszabályok mentén haladunk és merre, akkor azt nézze, hogy ezt hogy hajtják végre. Ez összhangban van-e esetleg a jogszabály, a magasabb szintű jogszabályokkal, az ez alatt hozott szabályok magával a törvénnyel, tehát itt osztanak igazából lapot az ombudsmannak. Informálisan persze lehet beszélni, és én erre mindig is nyitott voltam.
Egyébként melyik oldala az, és most nem feltétlenül csak erre a 3 évre vagy 4 évre gondolok, hanem általában melyik oldala az a szabályozó, vagy mondjuk a felhasználó, a szülők, iskolák, azok, akik inkább igényt tartanak az ön részvételére, akár egy döntés meghozatala előtt, akár egy helyzet kezelésében?
A maguk az érintettek.
Mert a szabályozó is érintett valamilyen formában.
Persze, persze, csak neki nem mindig esik jól, hogyha egy ombudsman mondjuk kritizál. Általában nem szeretik a politikusok, hogyha munkájukat kritizálják, és ez van, amikor kellemetlen tud lenni. Pedig én nem hiszem, hogy kellemetlenkednék olyan nagyon. Egyszerűen elmondom, hogyha baj van, mert hogy az állampolgárok ezt nekem jelzik. 1800 panaszt kapok évente, tehát ők azok, akik bíznak bennünk, és tolják föl az ügyeket a döntéshozó fele általam, hogy lássák a döntéshozók, hogy bizony baj van. De ezt mondom, a jogszabály megalkotása az egy különleges állapot. Látják, pontosan tudják, hogy milyen ügyekkel foglalkozunk, és nekem évente be kell számolnom a tevékenységemről, hogyha ezt mindig megteszem, és nem csak a politikusok, meg mindenkinek elmondom, hogy milyen típusú ügyekkel találkoztunk, és mit tudtunk megoldani, és mi az, amit a döntéshozónak kell megoldania.
Egyébként mi történik egészen pontosan egy egyedi panasszal? Itt nyilván az általános iskolai beiratkozások egyében én említette, hogy a másodfok után lehet önhöz fordulni. De mi történik, ha mondjuk nem egy ilyen konkrét ügyben, hanem általában valamilyen oktatási jogot sértő ügyel, vagy vélt sérelemmel fordulnak önhöz? Mi a hivatali menete egy ilyen panasznak?
Viszonylag egyszerű. Megkeresnek bennünket, nincs eljárási illeték, meg nincs forma, sajtszetlin be lehet küldeni e-mailen, személyesen a panaszt. De mindig megvizsgáljuk az érem másik oldalát. Megkérdezzük az érintett óvodát, iskolát, egyetemet, hogy ők hogy látják a történetet, mi történt. Ugye van, amikor keletkeznek dokumentumok iskolában, közoktatásban, valamikor nem, vagy gyakrabban nem, de azért rekonstruálható, hogy mi történt, és így ezt összevetjük a jogszabályokkal. Azt látjuk, hogy nem történt jogsértés, akkor lezárjuk az ügyet, nincs jogsérelem. Ettől még érdeksérelem lehet, tehát el tudjuk küldeni a tanárokat szakszervezetekhez, vagy civilekhez a diákokat, szülőket. De ha nincs jogsértés, akkor lezárjuk az ügyet. Ha van jogsértés, akkor ajánlást fogalmazunk meg. Először az intézménynek, ha ő nem fogadja el, akkor mindig van fenntartója.
De ez csak egy ajánlás, ugye? Tehát nem határozat vagy rendelkezés, ez egy ajánlás.
Ez egy ajánlás. Az elmúlt 13 évben az ajánlásaim 98%-át elfogadták. Amit nem fogadtak el, amögött pénz van, nagyon sok pénz, és még az én nagyszerű jogi okfejtésem sem elegendő, hogy a pénz hatalmas nagy akadályát átvigye.
De egyébként ez azt jelenti, hogy 98%-át elfogadták, tehát mindössze 2%-a a panaszos eseteknek az, ami alapvetően anyagi természetű kérdés?
Nem, sokkal több van, csak itt, hát hogy mondjam...
Csak 2%-nál volt akkor az összeg, hogy...
2% volt, akkora volt az összeg, hogy tudták, hogy igazán van, de nem fogadták el. Ingatlan Panama az egyik médiavezér működtetett egy felsőoktatási szakot, és kb. 10 éven keresztül az államilag finanszírozott hallgatóktól pénzt gyűjtött be, a végeredmény 1 milliárd forint volt, hát nem fogadták el az álláspontomat, mert nagyobb volt az, mint az én jogi álláspontom.
Egyébként, hogyha a szülők mondjuk nem fogadják el, vagy nem elégedettek azzal, amit ön, amit az eljárás végén ön megállapít, nekik van valamilyen mozgásterük? Ön fölött?
Igen, a bírósághoz mehetnek természetesen, de nem az én eljárásomat megfelebbezve, hanem a saját igazukat keresve. Az ombudsman típusú intézmények nem egy meglévő hierarchiának egy lépcsője, hanem egy kifele nyúló nyúlvány. Nagyon sokszor azért döntenek a szülők mellettünk. Egyrészt az oktatási ügyek ritkán kerülnek bírósághoz, inkább felsőoktatási ügyek. Mert hogy a bírósági ügyek lassúak, hosszúak, drágák, hát mire megszületik a döntés, a gyerek már megszerezte az érettségét, vagy a szakmáját. A mi eljárásunk gyors, olcsó, diszkrét, ugye nincs nyilvános tárgyalás, hát az én irodámban, vagy náluk, tehát a településen, akár az iskolában, vagy a polgármesteri irodában egy pár óra alatt meg tudjuk beszélni az ügyet. És ez nagyon sokszor tud hatékony lenni.
Ári Tamás Lajos, az oktatási jogok biztosan az Arénak ma esti vendége. Rövidesen innen folytatjuk a beszélgetést. Tartsanak velünk továbbra is.